Szuper. Beleugrok, meg már nem bízom annyira magamban, hogy mennyi időre tudom a dolgokat összefoglalni. És a végén tök fontos, hogy maradjon idő arra, hogy elcsendesüljünk és gyakoroljuk a lelki ajándékokat, gyakoroljuk a profétálást. A mai nap egy olyan témát helyezett Isten szívemre, ami, tehát a szolgaság. A szolgaság az a téma, és inkább a pozitív oldalában, vagy oldaláról beszélnék. Igen, köszönöm szépen, van Slido, majd megnézzük a kérdéseket, vagy gondolatokat. Tehát a szolgaságnak van egy ilyen negatív oldala, most inkább a pozitív oldalára fókuszálnánk. De egy picit kitérünk erre a negatív dologra is. Tehát a Biblia azt tanítja nekünk, hogy egy szolgai hozzáállásunk kell legyen. Tehát szolgaként kéne tekintsünk magunkra, szolgaként kéne hozzájönk a dolgokhoz. Ez kicsit furcsának hangzik, de mert hogyha megnézzük ma akár a nagy vezetőket is, tehát ugye eleve a miniszter szó azt jelenti, hogy szolga. A miniszterelnök szolgák között az első, a szolgák szolgája. Ez a jelentése, és ennek így kéne működnie normális esetben, hogy aki miniszter, az ugye közszolga, így szoktuk is úgy hívni, a köztisztviselőket hívjuk közszolgáknak, vagy a köztisztviselő és közalkalmazottat, mind a kettőt közszolgának hívjuk? Most ezen pillanatban. Mindegy. Van ez a kifejezés, hogy közszolga, ami szintén egy olyan ember, aki ezért kapja a fizetését, hogy a közösségért dolgozik. Tehát a nagy vezetők, ha jó vezetők, akkor szolgálnak. Akkor szolgál. Vannak olyan nagy vezetők, akik igazából nem annyira szolgáltak, mégis nagy vezetők voltak, és a maguk módján elértek sok mindent, de nem voltak jó vezetők emiatt. És a Bibliában is megnézzük, hogy milyen a nagy-nagy példákat, ők mind szolgák voltak, ugye kezdve Jézussal. Jézus azt mondta, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét adja sokakért. Ott van Dávid király, ő is. Most olvastam a 143. Zsoltárt, az a vége, gyorsan oda is lapozok. Zsoltárok. 143. Zsoltár. Vége. Kegyelmedből roncsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják a lelkemet, mert szolgád vagyok én. De ott van Mózes. Mózesre hogyan hivatkoztak? Az Úr szolgája. Az Úr szolgája volt Mózes. Ott van Pál apostol, a római levélnek a legerejét, hogyha megnézzük, hogyan mutatkozik be Pál a római levélbe. Azt írja, hogy Pál Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, kiválasztva Isten evangéliuma számára. Tralala. Tehát eleve így mutatkozik be, hogy Jézus Krisztus szolgája. És Pál esetében tudjuk, hogy ő azt a szót használja, ami már az a rabszolgaszó. Tehát, hogy van, aki több szó erre, de Pál apostol nagyon kemény, vagy erőteljes szót használ erre. Vagy ott van Mária, aki teszem múlt vasárnapi szóba került. Azt mondja Gábrielnek, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. Tehát ezek a példák mind-mind azt mutatják, hogy ők szolgák. Úgyhogy legyünk mi is azok, ámen. Tehát, hogy igazából ennyi lenne a prédikáció. Jó? Tehát, tehát legyen egy szolgai attitűdünk, szolgai mentalitásunk. Mit jelent szolgálni? Ennek kicsit így után néztem így a szótárba, és az egyik, ami nagyon egyszerű, dolgozni valakinek. Dolgozni valakinek. Tehát a legklasszikusabb példa, a munkahelyed, bemész dolgozni, te ott szolgálsz. Egy picikét, tehát volt ilyen több jelentés, és ez is egy nagyon érdekes jelentés volt, amit úgy fogalmaztak meg, hogy odaadni magad egy másik ember akaratának. Tehát, vagy alárendelni magad, vagy igen, odaadni magad egy másik ember annak az akaratának, egy másiknak az akaratának. Ami belefér az elsőbe, mert a munkahelyemnél is nem az én saját akaratomat megyek, hanem ott van egy cél, ami a munkahelyemnek a célja. Mondjuk, hogy kiváló mérnökképzés legyen az országban, vagy pedig nem tudom, hogy nagyon jól működő pénzügyi tranzakciós rendszerek működjenek mindenhol a világon, és én e cél mögé beállok. És én ezt a célt szolgálom az én munkámmal ott. Most ahhoz, hogy valaki szolgaként tudjon magára tekinteni, alázatra van szükség. Alázatra van szükség. És éppen láthatjuk, hogy a Bibliában tehát Isten gyönyörködik az alázatban. Isten gyönyörködik az alázatban. Felolvasok egy ige szakaszt az 1 Péterből. 1 Péter 5. 1 Péter 5:5. Hasonlóképpen ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, minnyájan pedig egymás iránt öltsétek magatokra az alázatosságot, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Folytatja, alázatok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Tehát az ige, és ez csak egy hely, több helyen is szól erről az ige, hogyha valaki alázatos, Isten fölemeli. Ha valaki kevés, büszke, Isten ellenáll neki. Ugye ott van melyik példázat az? A farizeus, aki imádkozik, mindegy. A vámszedő és a farizeus példát, köszönöm szépen, igen. Ugyanezt szemlélteti, ott van, hogy ó, Isten, köszönöm, hogy én nem vagyok olyan, mint mások, mint akár ez a vámszedő itt, mert én és Jézus azt mondja, hogy a vámszedő pedig még szemét sem merte fölemelni az égre, hanem azt mondta csak, hogy Isten, irgalmaz nekem bűnösnek. Az egyik megalázta magát, a másik fölmagasztalta magát, és azt mondja Jézus, bizony mondom nektek, ez megigazolva ment haza, de nem úgy, mint az. Tehát Isten gyönyörködik az alázatban. És nyilván iránta való alázat, de valahol nyilván ember és ember kapcsolatában is az alázat megjelenik. És ahhoz, hogy tudjunk szolgálni, erre szükség van. És az biztos, hogy ez ma nem egy kifejezetten népszerű gondolat. Ugye valósíts meg önmagad, minden lehetséges. Ezek ilyen divatos szlogenek. És emiatt én azt gondolom, hogy sok ember büszke. Sok emberben ott van a büszkeség. Kicsit gondolkoztam, mert általában, amikor arról beszélnek, hogy ma ez van, és mennyire egyedi a mai kor, ilyenkor mindig ott élben, hogy igazából nem egyedi a mai kor, csak én nem éltem más korban, csak a maiban. Tehát a mai ember számára a mai kor mindig egyedi. Tehát lehet, hogy mindig is ugyanúgy probléma volt ez, de ma azt látom, hogy ez probléma. Hogy sokan büszkék. És mondjuk a zsoltárokat nézem, ott sokszor szóba kerülnek a büszke emberek, meg akik föltátja a száját az égre, meg ilyesmiket írnak róla a zsoltárokban. És itt azt hiszem, érdemes egy picikét azon megállni, hogy akkor mi is az a büszkeség, meg mi is az az alázat. Mert ezt jó, hogyha az ember helyre rakja a fejében. És tehát például, ha valaki ambíciózus, az nem büszkeség. Lehet, hogy valakire azt mondanák, hogy na hát ő ambiciózus, milyen büszke, ez önmagában nem büszkeség. Akkor elmondhatnánk, hogy ott van a talentumok példázata, az, aki 5-ből 10-et csinált, akkor az milyen büszke volt. Nem, Jézus azt mondja, hogy az egy dicséretre méltó az a valaki, aki ott talentumból 10-et csinált. Ahhoz kellett ambíció, hogy ezt megcsinálja, volt neki, elérte, és a király megdicsérte őt. Tehát az ambíció magában nem büszkeség. Vagy amikor az ember kiáll magáért, az büszkeség szerintem nem az. Tehát önmagában lehet büszkén csinálni, vagy büszkeségből csinálni, de az sem helyes, hogyha az ember hagyja, hogy lábtörlőnek használják. Tehát ott van például Pál apostol, amikor börtönbe csukják a Filippiben, és ugye megveretik őket, börtönbe csukják, aztán másnap el akarják engedni, és azt mondja, hogy micsoda, tehát mi római polgárok vagyunk, ti mindenféle ítélet nélkül megveretetek minket, és börtönbe dobtok, most meg csak úgy el akartok engedni, jöjjenek ide az előjárók, és majd ők vetessenek ki minket a börtönből. Tehát igazából Pálnak nem lett volna szüksége erre feltétlenül, hogy ezt csinálja. Tehát így megtehette volna, hogy szegény Pál problémája volt a büszkeséggel, nem? Tehát így lehetett volna kicsit alázatosabb. Nem, ő azt mondta, hogy, hogy ezt nem. Tehát, hogy ezt így nem fogjuk hagyni. Én azt gondolom, hogy megvan a helye annak, amikor az ember kiáll önmagáért, és azt mondja, hogy ez nem oké, ami történik. Ez nem oké. Ez önmagában nem büszkeség. Mint mondtam, lehet büszkeségből csinálni ilyet. Az egy másik kérdés. De az, ha valaki kiáll önmagáért, az nem büszkeség. Vagy pedig, amikor valaki nagyon... tehát magát minden, tehát hogy teljesen alkalmatlanok tartja, nagyon-nagyon lehangoló képe van saját magáról. Az meg nem alázat. Az nem alázat. Szegény Pál már megint őt hozom, hogy ugye büszkesége biztos gondja volt, mert azt mondja, hogy Krisztusban van erő, hogy minden lehetséges számomra. Krisztusban, aki megerősít engem. Hát Pál apostol nem volt neki egy ilyen lehangoló képe saját magáról. Ő azt mondta, hogy én mindent meg tudok csinálni. Minden lehetséges számomra. Igen, Krisztusban, ez fontos. De abszolút nem volt egy negatív képen magáról. Jézus nélkül, igen, elmondta ezt, de értsétek, mit akarok mondani. Valaki azt mondja, hogy hát én semmi vagyok, és állandóan csak egy gyomorszájon vágja magát, az nem alázat. Az nem alázat. Én azt gondolom, hogy a büszkeség... Ez egy definíció, és én ez számomra ez egy értelmes definíció, hogy egyszerűen, amikor az ember önmagával van tele. Amikor az ember önző, az a büszkeség. Amikor saját maga fontos ő neki. És az alázat, amikor ezt elengedte, hogy ő legyen a legfontosabb saját maga számára. Mert hogy mi az igazság... Az ige is ezt mondja, hogy a világ nem rólunk szól, vagy egyes másik személyben mondom, a világ nem rólad szól. Az élet nem rólad szól. Vannak fontosabb dolgok az életben, mint te. És kell legyen egy fölötted levő számodra magasabb cél, ami mögé te beállsz, amiért te odaadod magad, aminek alárendeled magad. Kell legyen. És azt hiszem, hogy ma sokan nem így gondolkoznak. Tehát én látok ilyen embereket, akik nem így gondolkoznak, hanem a cél az, hogy ő legyen minél. Ez a cél. Na, alázat kell a szolgai attitűdhöz, mentalitáshoz. És egyébként, ahogy így gondolkoztam ezen, maga a szó az, hogy szolga. Nem tudom, ti hogyan írtok le egy szolgát? Milyen egy szolga? Mondjatok jelzőket. Pardon? Engedelmes, oké. Okay. Jó kérdés. Hát egyébként sajnos van ma is rabszolgaság, de ugye az egy másik kérdés. Egyébként valószínűleg ugye héba-hóba fölbukannak hírekben ilyen, hogy ítottam ott. Tehát én azt gondolom valószínűleg még Magyarországon is van ítottam ott. Nyilván bűncselekmény és nyilván de attól még van. Egy jó, erre akarok kiukadni erre a témára, mert maga a szolga, tehát maga ez a szó nekem... Tehát van egy ilyen rossz jelentés, vagy egy ilyen rossz íze ennek a szónak. És valószínűleg azért, mert a rabszolgával asszociálja az ember, de nem feltétlen. Tehát most mondok nektek egy példát. Hamupipőke. Van-e valaki, aki nem ismeri a hamupipőkét? Oké, van-e valaki, aki ismeri a hamupipőkét? Oké, jó, fölrögtetek a kezeteket. Jó. Tehát ugye mi a sztori, hogy árva kislány, és akkor a gonosz mostoha, és szolga sorba állítja, és akkor ott vannak a saját lányai, aki meg kigunyolják meg azok ilyen, és maga rajzfilmet is, ha megnézzük az ábrázolást, egy ilyen ütött kopott ruha, sikálja a padlót, mindenki nullának nézi, semminek nézi, ugye így írja le a mese, azt valaki, aki szolgasorba áll. És egyébként nem csak a mese, ha az irodalmat megnézzük, és ez már nem rabszolgaság, de volt egyébként az, hogy amikor mondjuk visszamegyünk 2-300 évvel, amikor nem volt akkor a nagy mozgás a társadalmi rétegek között, egy szegényebb ember mondjuk egy szolgasorba elmehetett, és neki ez volt a perspektíva, és őt lehet, hogy így bántak vele. Tehát ennek van alapja, ennek a képnek. Tehát egy szolga, én úgy, hogyha hamupipőgéből indulok ki, akkor szegény, mondjuk el van nyomva, mondjuk uralkodnak rajta. Ilyen dolgok jutnak eszembe a szolgáról. És ez ugye azt mutatja meg nekünk, hogy van olyan, hogy jó szolgaság, meg rossz szolgaság. És ezen kicsit gondolkoztam, hogy mitől jó a szolgaság, vagy mitől rossz a szolgaság. A legelső dolog, ami eszembe jutott, és ez a rabszolgasághoz kötődik, az, hogy önkéntese. Tehát ha nem önkéntes, akkor az olyan nagyon jól nem lehet. Ugye Pálnál is említettük ezt azt a rabszolgát, akit a törvény azt mondta, hogy ha szabad lehetne, de nem akar elmenni, akkor maradhat rabszolgaként, ugye akkor átjukasztják a fülcimpáját, ezt írja a törvény, de ő mert szereti a gazdáját, nem akar elmenni tőle. Lehet, de ez már egy önkéntes dolog, amiről itt beszélünk. És ez azért fontos, mert ugye mi döntésünk. Mi döntjük el, hogy hogyan tekintünk magunkra. És nekünk kell választanunk azt, hogy szolgaként akarunk magunkra tekinteni. Tehát az önkéntesség az egyik. Aztán két dolog jutott még eszembe, hogy mitől jó vagy rossz egy rabszolgaság, szolgaság. Tehát mondjuk az emberi méltóság tiszteletben van-e tartva benne. Már amennyiben egy mesébe lehet illusztrációként, tehát a hamupipőkét nézzük, az nem volt annyira az emberi méltósága tiszteletben tartva a főszereplőnek. Vagy pedig még az is lehet, hogy tiszteletben tartják az emberi méltóságát, de mondjuk ki van zsákmányolva az a valaki. Úgy áll szolgasorba. Tiszteletben van tartva, ő akarja, de ki van zsákmányolva. Szerintem ez sem jó szolgaság. Nem akarok belemenni politika, meg világgazdaság, meg boltba bemegyünk, olcsón megveszük ruhát, azt ki, és csinálta, és mennyire, meg hol. Lehet ilyeneken is gondolkozni, nem erre akarok most kiukadni, csak arról, hogy van olyan, hogy rossz szolgaság, van olyan, hogy jó szolgaság, és visszakanyarintva, mi az Urat szolgáljuk. És ő jó. Ő jó. Szolgáljuk őt örömmel. Szolgáljuk őt örömmel. Ez lenne az első gondolat, hogy egy ilyen szolgai attitűdnek kell meglennie bennünk. Egy szolgai attitűdnek. Aztán egy pár gondolatot mondanék arról, hogy, és ugye itt már tehát igazából Isten szolgálatáról szólva, hogy nekünk hatalom adatott. De ez a hatalom, meg ez a szolgaság, ennek van egy egyensúlya. De kezdjük ott. Tehát igazából mi hatalommal bíró, rendelkező szolgák vagyunk. Munkahelyen is. Tehát valamilyen hatalommal, felhatalmazással bírsz, míg hogyha nem csinálsz más, csak nem tudom, a padlót sikálod, akkor is valaki azt rád bízta, és hogyha azt gondolja, hogy te, nem tudom, szappannal fölösöd az egészet, és az első ember, aki arra megy, az egyből dob egy tarkóst, akkor nem bíznák rád. Lehet, hogy nagyobb felelősséget bíztak rád munkahelyen. Ez változó, de valami fajta felelősség, felhatalmazás, valami fajta hatalmad van munkahelyen. És nyilván, ha nem jól használod, annak következménye van. Annak következménye van. Mondjuk például kirúgnak. De lehet, hogy csak írásbeli figyelmeztetést kap az ember, vagy ennyibe, vagy csúnyán néznek rá, nem tudom, de van következménye. Tehát aki rád bízza a hatalmat, azt várja el tőled, hogy ezt jól használd. És tény, Isten bízott ránk hatalmat. Tehát a teremtést, ha megnézzük, ott rábízta Ádámra és Évára azt a kertet, hogy gondozza. Az a kert igazából mondhatjuk, hogy a világot jelenti most. Tehát a teremtett világ ránk van bízva. Istentől hatalmat kaptunk a teremtett világ felett. Vagy nézzünk meg néhány másik igét. ami már új szövetség, Lukács 10-ből olvasom, Lukács 10, 19. Ilyet mond Jézus a tanítványoknak, 10-19. Ez a 72 tanítvány kiküldése után. Íme hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nektek. Én úgy gondolom, hogy nem csak annak a 12-nek vagy 72-nek szólt ez, hanem ez nekünk is szól. És kígyó, skorpió, ellenség minden ereje, tehát az ördögi dolgok feletti hatalomról van szó. Vagy pedig a Márk 16-ot, ha megnézzük, ott ugyanez van, mindenféle izgi dolog. Azt mondja, hogy azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Ebben is van hatalom. Ebben is van hatalom. Ez adatot nekünk. De ez a hatalom, ami a hívőnek adatot, alá van rendelve valakinek. Alá van rendelve Istennek. Nagyon jó példa a Lukács 7. Tudja, Lukács 7? Lukács 7? Milyen sztori van ott? Lukács 7, nem? Ajaj, hát meg itt gyakorolni kell akkor a dolgokat. Lukács 7, nekem könnyű, én néztem ki előre. Itt több is van. A kapernaumi századosnak a történetét akarom nektek felolvasni. Most ez a mosolyos lehet, hogy nem is Lukács 7-ben van? Nem Lukács 7? Akkor megnézem. Pedig Lukács 7. Igen, Lukács 7. De érdekes, itt királyi tisztviselő neki, nem is kapernaumi százados. Lukács 7, legeleje. Nézzük meg ezt együtt. Miután befejezte a nép előtt elmondott összes beszédét, bement Kapernaumba, már Jézus. Egy százados szolgája, akit ura nagyon megbecsült, beteg volt, és már haldoklott. Az pedig, amikor hallott Jézus felől, elküldte hozzá a zsidók véneit, és arra kérte, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok Jézushoz mentek, és ilyen szavakkal kérlelték őt, méltó, hogy megted neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus azért elment velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százatos eléje küldte barátait, és ezt üzente neki, Uram, ne fáradj magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Sőt, magamat sem tartottam méltónak arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha az egyiknek azt mondom, menj el, elmegy. Vagy a másiknak, gyere ide, idejön. És ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Jézus pedig ezeket hallva elcsodálkozott. Elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva azt mondta az őt követő sokaságnak, mondom nektek, ekkora hitet még Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérve a házhoz, a beteg szolgát már egészségesen találták. Tehát Jézus, ugye szokták mondani, Jézus kétszer csodálkozik az új szövetség. Kétszer olvassuk róla, és az egyik eset. És pont nem egy zsidó embernek a hitén, hanem egy rómainak a hitén. Szerintem egyébként a szülővárosának a hitetlenségén. Aha, ott, oké. Ott nem csodálkozik, hogy csak megdicséri a nőt, hogy az, hogy nagy a te hited legyen, de igen, tudom, mire gondolsz. De Jézus példaként állítja ezt az embert a sokaság elé. Megdicséri őt. És egyébként már ahogy olvassuk, hogy Uram, nem vagyok méltó, nem voltam méltó, nem vagyok méltó, tehát az alázat, látjátok, megjelenik benne. És ez a római százados pontosan jól demonstrálja ezt, amiről szó van. És azt mondja, ezzel érvel, hatalom alá rendelt ember vagyok, tehát tudja jól, hogyha kérnek tőle valamit, és ő megtagadja, annak következménye van. És a katonaságnál ez így működik, még működött akkor is, hát ma már valószínűleg nem ölnék meg, akkoriban ezt, azt hajolton megölték volna azt a római katonát, aki azt mondja, hogy nem. Ő is tudja jól, pont emiatt, hogyha kér valamit valamelyik katonájától, szolgájától, ott nincs olyan opció, hogy nem. Az meg fogja tenni? És pontosan látta Jézust. Jézus is azt mondja, hogy ugye, mint emberfia, isteni hatalommal rendelkezik. Tehát Istentől jött, Isten küldte őt, ezt Jézus is mondta többször. Tehát Jézus kvázi, amit ott mutatott az embereknek, Isten alá volt rendelve, és ugyanúgy hatalommal szólt, és megtörtént, amit mondott Jézus. És ezt fölismerte ez a római százados, hogy ennél az embernél ez így működik. Tehát a hatalmát ez a százados arra használta, hogy azt a célt, amit rábíztak, azt elérje mindazzal a sok emberrel vagy erőforrással, amit rábíztak. És azt hiszem, ezt általánosan fogalmaztam, mert ránk is így igaz, ha jó szolgák vagyunk, akkor mindazt, amit ránk bíztak, azzal azt a célt fogjuk szolgálni, amit fölülről mi ránk bíztak. Ugye említettem a bibliai pozitív példákat, Mózest említettem, Dávidot említettem. Ugye mindkét esetben ezt érdemes megnézni. Mózes esetében is van egy rész, úgyis gyorsan föllapozom. Mind a kettő esetében olvasunk egy olyan szituációról, amikor kiléptek abból, amire ők el voltak hívva. Amikor kiléptek az alól, a hatalom alól, ami ő fölöttük van, és azt mondták, hogy én vagyok az Úr szolgája. Tehát kvázi nem alázatban, hanem büszkeségben operáltak. Nézzük meg a 4 Mózes 20-ban ezt a részt. Szerintem olvasom az elejétől, 4 Mózes 21-től. Az első hónapban Izrael fiai, az egész gyülekezet megérkezett a Cín pusztába, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Mirjám, és ott temették el. De nem volt vize a gyülekezetnek, ezért összegyűltek Mózes és Áron ellen. Perlekedni kezdett a nép Mózessel, és azt mondták, bárcsak odavesztünk volna, amikor testvéreink meghaltak az Úr színe előtt. Miért hoztátok az Úr gyülekezetét a pusztába, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? Miért vezettetek erre a rossz helyre, ahol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és innivaló víz sincsen? Ezt rettenet hallgatni egyébként, hogy Isten a vörös tengeren keresztül kivezeti a népét, és nincs füge. Tehát így, akkor így miért is jöttünk Egyiptomból? Itt valami nem működött náluk. Erre Mózes és Áron elment a gyülekezet színe elől, a gyülekezet sátrának bejárata elé. Arcra borultak, és megjelent nekik az Úr dicsősége. Majd így szólt az Úr Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a testvéred, és mondjátok ennek a kősziklának a szemük láttára, hogy adjon vizet. Fokasz nekik vizet a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől, ahogy parancsolta neki. Mózes és Áron összegyűjtötte a gyülekezetet a kőszikla elé, és azt mondta nekik, hallgassatok ide, ti lázadók! Hát e kősziklából fakasszunk nektek vizet? Ekkor fölemelte Mózes a kezét, és ráütött a botjával a sziklára 2 ízben, és sok víz fakadt, és ivott a gyülekezet, meg a jószágok is. Ez még úgy hangzik, mint egy sima csodatétel, olvasok csak tovább. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek nekem, hogy szentségemet megmutassátok Izrael fiai előtt, nem viszitek be a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Csoda történik, a nép kősziklából iszik, Isten meg jól lehordja Mózes és Áront. Mi történik itt? Ugye, hogyha elolvassuk a szöveget, azt mondja az Úr, hogy mondjátok ennek a kősziklának, hogy adjon vizet. Nem az, hogy üssél rá bottal, mondjátok neki. És egyébként már, ahogyan Mózes így kifakadt, hogy na ti lázadók, már megint én kell vizet fakasztok nektek a kősziklába. Itt látszik, hogy Mózes szép magyarosan mondva elgurult neki a gyógyszer. Tehát bepöccent, és nem azt tette, amit Isten kért tőle. Nem engedelmességben járt. Hanem korábban volt, hogy bottal ütötte a kősziklát, és víz folyt belőle. És ugye kétszer. Miért van kétszer? Mert tüss, semmi nem történik. Még egyszer tüss. Akkor Isten azt mondta, hogy jó, rendben, a nép kap inni. És ezen a momentumon múlt az, hogy Mózes nem mehetett be az ígéret földjére. Tehát ennek súlyos következménye volt. Ezért kellett, tehát Mózesnek megengedte, hogy megláthassa az ígéret földjét, de Józsué volt az, aki bevezette a népet az ígéret földjére. A másik pedig, azt szerintem mindenki ismeri, most nem olvasom föl, az Dávidnak és Betsabénak a története. Van valaki, aki nem ismeri Dávid és Betsabé történetét? Van-e valaki, aki ismeri Dávid és Betsabé történetét? Oké, van-e valaki, aki nem tette fel a kezét egyiknél sem? Oké, ti még gondolkoztak. Jó. Tehát ugye ott Dávid király, abban az időszakban, amikor a királyok háborúba mennek, ő otthon volt. Már egy piros zászló. Aztán este felé fölkelt az ágyáról Dávid király, második piros zászló. Tehát és sétált a palotának a tetején, és meglátott egy asszonyt, amelyik a képen fürdik. Kirakod? Kiraktad? Köszönöm. Dávid fölkelt a fekhelyéről. Tehát itt látszik, hogy ezek már olyan információmorzsák, látszik, hogy Dávid nem azt csinálja, amire Isten elhívta. Tehát aki napközben alszik, az valószínűleg megelőző este bulizott, vagy nem tudom, valamit csinált. Tehát már nem azt csinálja Dávid, amire Isten elhívta. És megy bele egy bűnesetbe. És ennek következménye lett. Ugye, tudjátok a sztorit, házasságtörést követett el Betsabéval, aztán amikor kiderült, hogy babá fogant az együttlétből, akkor utána a férjét, Uriát gyakorlatilag kinyilatja. Visszahivatja a frontról, azt szeretné, hogy akkor legyen együtt a feleségével, és akkor azt fogják hinni majd, hogy az ő gyereke, de Uriá volt annyira karakteres ember, hogy ő nem volt hajlandó hazamenni, hanem a palotának a bejárata előtt a földön aludt éjszaka. És mikor látta Dávid, hogy nem tud mit csinálni, ez az ember tehát nem tudja rávenni, akkor végül írt egy levelet, amiben megparancsolta Joábnak, ugye a hadseregparancsnoknak, hogy küld a front vonal legelejére, hogy kinyírják lényegében. És ezt a levelet összetekerte, és Uriával vitette Joábnak. Tehát a saját kivégzéséről a levelet, és ő maga vitte oda. És ugye ezután van ugye Nátán profétának az esete, amikor bemegy Dávidhoz, és mond neki egy példát, és jól hát az arcába olvassa Isten ő rajta keresztül. Ami történt? Ennek is megvolt a következménye. Mi volt a következménye? A gyerek meghalt, és azt mondta, hogy nem fog eltávozni a kard a családodból. Nem fog eltávozni. Mindkét esetben Mózes attól még az Úr szolgája maradt, Dávid is Isten szíve szerint való férfi, a Jézusnak a fölmenője, vagy fölmenőjének a családfájában ott van. Tehát nem betette el ezeket az embereket, de következménye volt. Tehát ők nem használták jól a rájuk bízott hatalmat. Ezt akarom mondani. Sokszor használták jó, de volt, hogy nem, és ennek következménye volt. Ide akarok visszajukadni. Szolgák vagyunk, akikre hatalmat bíztak. hatalommal bíró szolgák vagyunk, használjuk jól a hatalmunkat, ennek egy egyensúlya van. Nem használhatjuk arra, amire akarjuk, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen hatalmunk. És ugye a legjobb példa Jézus maga, nem lapozom föl, ott van például a tanítványok lábának a megmosása. Azt mondja, hogy ti engem úrnak és mesternek hívtok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha én megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Tehát azt mondja Jézus, hogy úr vagyok, és úrnak és mesternek hívtok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Tehát Jézus ezt ki is mondta? És ő ad nekünk példát, hogy milyenek legyünk. Őt kell másoljuk, őt kell kövessük, őhozzá kell hasonlóan elváltozunk. Ez a cél. Hidd, hogy van hatalom, ami rád van bízva. A teremtésben, az újjáteremtésben, mind a kettőben van hatalom rád bízva. Ezt a hatalmat úgy kell használnod, ahogyan aki neked adta, ő ezt akarja. Hogy betöltsük a teremtésben az elhívásunkat, és betöltsük Isten országának az építésében az elhívásunkat. Tehát egyensúlya van a ránk bízott hatalomnak, ami van, és a szolgaságunknak. És az utolsó gondolat pedig az csak ennyi, hogy ugye mi az Urat szolgáljuk. És Isten jó, erről volt szó múlt vasárnap. Ő nem rossz. Tehát az Úr szolgájának lenni egy jó dolog. Kimondanék egy nyilvánvaló dolgot. Felolvasom a Róma 6:16-ot, jó? Róma 6:16. Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? Itt mit mond Pál? Azt, hogy igazából én vagy bűncselekszek, vagy a bűnt szolgálom, és akkor kvázi az ördög szolgaságában vagyok. Az újjá nem született ember ebben az állapotban van. Vagy pedig én az igazságot szolgálom, és akkor Istennek a szolgája vagyok. De lássuk meg ebben azt, hogy ez vagy-vagy. Vagy ez van, vagy az van. Vagy a bűnt szolgálom, vagy az igazságot szolgálom. Én mind a kettő helyzetben szolga vagyok. Attól még szolga maradok. És lássuk azt, hogy nekünk abban van döntési lehetőségünk, hogy kit szolgálunk. Az, hogy én egyiket sem szolgálom, az nem opció. Az, hogy én oly nem szolgálom az ördögöt, de Isten sem szolgálom, ez nem opció. Ha nem Isten szolgálom, az ördögöt szolgálom. Ha valaki azt mondja, hogy én nem az ördögöt szolgálom, csak saját magamat, tök jó, ezt mondja az ige, hogy ez a testben járás, amivel az ördögöt szolgáljuk. Mi számunkra nem adatott meg ez az opció, hogy nem szolgálunk senkinek. Vagy Istennek, vagy az ördögnek szolgálunk. És hogyha Isten szolgáljuk, emlékezzetek vissza, mik hangzottak el, mitől rossz egy szolgaság, nem önkéntes. Emberi méltóság nincs tiszteletben tartva. Ki van zsákmányol az a valaki? Na hát Istennél egyik esetben sincs szó erről. Isten abszolút önkéntesen hív a szolgáinak minket. Abszolút. Ő senki nem kényszerít. Senkit nem kényszerít arra, hogy szolgálja. Senkit nem kényszerít. Ő megvárja, ő hív, megvárja, amíg mi úgy döntünk, hogy őt szolgáljuk. Az emberi méltóság tiszteletben tartása, hát én nem is tudom, hogy ehhez milyen ige szakasz rend csak elő, de Isten abszolút tiszteletben tartja az emberi méltóságunkat. Pont ebben egyébként, hogy nem kényszerít. Ő abszolút méltósággal bánik velünk. Kizsákmányolás. Ugyan már, hát adunk Istennek valamit, ő kétszer annyit ad vissza. Isten jó. Őt szolgálni jó. Gyorsan csak föllapozom a Lukács 15-ből. Lukács 15-17, valaki? Lukács 15-17? Nem? 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 Oké. Ugye ott van a tékozló fiúnak a példázata, és ez a mondat annyira sokat, emlékeztek a sztorira, a tékozló fiú, van-e valaki, aki nem ismeri a tékozló fiú történetét? Oké, ezt most nem kérdezem megfordítva. Ugye emlékeztek, elmegy egy messzi földre, ott elharácsolja minden vagyonát, és a végén elfogy a pénze, hirtelen elfogynak a barátai, és elszegődik ott disznókkal, a disznópásztornak. És azt mondja az igeit, ekkor aztán magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. És ez nagyon jól szemlélteti. Pont ezt, amiről beszélek, mert itt, tehát a világnak, az ördögnek a szolgálata az, hogy én éhen halok. Ott van az atya, aki Isten szimbolizálja, hát neki hány béres egyébként, vagy bérelt szolgálja, ez volt az a terminus, amit használ az ige. Hány szolgálja van, akik bővölködnek? Mert ők Istennek a szolgái. Valaki elszegődik Isten szolgálatából, és az örögnek szolgál, éhen hal. Ez pontosan ezt demonstrálja, hogy milyenek Istennek a szolgái, bővölködnek. Bővölködnek. És nézzétek meg ezt a helyzet, annyira szép, annyira érdekes. János 12-ben mit mond Jézus? János 12-26 felolvasom nektek. Felolvasom az előtte levőt is, amit Jézus mondott. Jézus pedig így felelt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok termést hoz, ugye eljött, hogy elközelgett a keresztnek az ideje. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. És erre akarok lyukadni. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Mit mond Jézus? Ha valaki őt szolgálja, azt megbecsüli az atya. Tehát nem csak tiszteletben tartja méltóságodat, és nem zsák, megbecsül, amikor Isten megbecsül valakit. Ebben sokkal több van benne. Sokkal több benne van. Ha őt szolgálod, ha valamilyen szolgálatban állsz, bármilyen módon szolgálod Istent, nagy dolog, kicsi dolog, mindegy. Ha őt szolgálod, ő vezet téged, ő ad neked dolgokat, hogy csináld, és te csinálod, az atya megbecsül téged. Ő megbecsül téged. Ezt nem tudom nektek kibontani, majd a Szent Szellem kibontja nektek, hogyha megkérjétek erre. Vagy ott van a, pont említettem a talentumok példázatát. Mit mondott ott annak, akinek volt 5 talentuma, és másik 5 szerzett? Jól van, jó és hű szolgám. Hűséges voltál a kevésen, ezentúl sokat bíznak majd rád. Tehát ilyen az, amikor Isten szolgálja valaki. Még többet bíznak rá. Isten még többet ad neki. Isten szolgálni igenis megéri. Nem most független attól, hogy Isten szolgál, tehát nem az újjászületésre gondolok, hanem egyszer az ember, hogyha az életét Isten irányítja, ad neki célokat, és az ember, ahol Jézus megy, oda megy ő is, tehát ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, megyek oda, ahol Isten vezet, csinálom azt, amit ő csinál. Ezt megéri csinálni. Jól járunk ezzel. És még egy gondolat csak, hogy ezt így Isten nekem úgy fogalmazta meg, hogy ha úgy érzem, hogy az életem nem izgalmas, akkor kicsit úgy letértem arról az útról, amit ő nekem szánt. Tehát, hogy ha Isten akaratában állok, akkor izgalmas lesz az élet. És csak ennyi, hogy Istent szolgálni igazából egy tök jó dolog, ilyen tök mókás dolog, tehát így szórakoztatja az ember, az biztos, tehát nem unalmas. Ha Istent szolgáljuk, akkor nagyon-nagyon jó időtöltés lesz, az biztos, tehát hogy nem fogunk unatkozni. Rengeteg izgalmas, kalandos dolog lesz. amin végig fogsz menni, és nagyon fogod élvezni. Ez biztos. Ez tuti. Istent szolgálni jó. Isten jó. Őt szolgálni jó. Nem rossz. Ő nem elvesz tőlünk, ő ad nekünk. Hogyan szolgálod őt? De lehet, hogy már tudod. Lehet, hogy már tudod, hogy mire hívott el. Állj bele, csináld. Ha nem tudod, kérd el tőle. Kérdezd meg tőle. Ez egy teljesen másik tanítás, másik téma, akkor nem is megyek bele. De ha nem tudod, deríts ki. Deríts ki. És aztán állj el bele abba. Én egy szerettem volna. Köszönöm, meg tudjuk nézni a szlájdot. Köszi. Múltkor jól összezavartál. Ha eladja magát neked, testvéred, egy héber férfi vagy asszony, és 6 esztendeig szolgál téged, a 7. esztendeiben bocsáss szabadon. A munka... Pardon? Oké? Okay. Igen, ami nem tudom, hogy megtörtént-e, de az egy másik kérdés. Igen. Igen, köszönöm szépen. Igen. Ebben a témában nagyon nem mentünk bele, ez a rabszolgaság dolog, mert végülis az is a szolgaságnak egy formája. Most inkább a pozitív szolgaság témakörére koncentráltam rá, de köszönöm szépen, igen, ez ide tartozik. A munkavállaló nem inkább béres bibliai analógiában. Igen, a béres, ugye most is itt a tékozló fiú történetében béresről olvasunk, tehát akkor, tehát valószínűleg a szolga az rabszolgát jelenthetett, és a béres jelentette azt, aki pénzért csinálja. Igen, lehet, hogy ez a pontos terminológia. Nem tudom, erre gondolsz? Igen. Amíg nem értjük félre, addig szerintem ez így oké, hogyha ezeket különböző terminusokat használunk, de igen, tehát ma is van ilyen, hogy szolgáló vagy szolgálat, hát most is arról beszéltünk, hogy gyülekezetben szolgál az ember, szolgálat. De igen, a szolgáltatás is a szolgálat, ezzel, a szolgasság ezzel függ össze. Igazad van. Jó. Egyéb először, másodszor, harmadszor. Oké, akkor megtenni kérlek.